13 fantasztikus szakács, ínyenc falatok, kiváló borok és csodálatos panoráma ígéretével utaztam a keszthelyi fennsík déli szegletébe a Balaton északi partjára, ahol a boldog békeidők keszthelyi ízeit elevenítették fel vendéglátóim. Sziasztok, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok. Tartsatok velem, és a mai műsorban megismerhettek egy remek összefogást a Balaton nyugati oldalának séfjeivel, valamint megidézzük a festeticsek étkeit is egy menüsorban. Vonyarcvashegyre indultam, ahol érkezésemkor a Zenit Balaton étterem házigazdája, Fodor Márk fogadott.
13 séf önnek a rendezvénye ez. Fél évente szoktak összejönni itt a környék szállodáinak, nagyobb éttermeinek a séfjei, és készítenek egy borsoros vacsorát. És az a megtiszteltetés ért minket, hogy ebben a fél évben mi adhatjuk a helyszínt, mi vagyunk a házigazdája ennek az eseménynek. Most egy festetics menüt fogunk újra gondolni a séfurakkal. Az éttermünk a 200 éves festetics taverna épületben helyezkedik el, és ezért gondoltuk, hogy most ezt a tematikát adnánk, és gyakorlatilag egy régi menüsort gondoltak újra a séfek, és tolmácsolják most a vendégeknek.
A vendégkörről mit lehet tudni? Jellemzően kik látogatnak el ilyenkor?
Erre a rendezvényre nagyon nehéz bekerülni, hiszen ennek egy nagyon nagy hagyománya van. Ugye minden séfnek van egy vendégköre, tábora, és gyakorlatilag bárhol kerül megrendezésre, elfogynak a jegyek azon nyomban. Gyakorlatilag egy hét alatt elkeltek a jegyek. Próbáljuk úgy bemutatni mi a ma estét, hogyha visszajönnek majd a vendégek, akkor ugye ezt találják itt nálunk, tehát hogy mindent próbálunk úgy csinálni, akár a zenében, illetve a borsorban is. Két szomelink fogja bemutatni a borsort, Gulyás Eszter és Herman Tamás, akik egész évben itt vannak velünk, és hetente kétszer-háromszor tartanak nyilvános borkóstolókat, vagy borvacsorákat nálunk. Az éttermünkben általában 80 és 100 tétel között szokott lenni a borválaszték, ami egy étteremhez képest, ez egy nagyon-nagyon magas szám egyébként, de ezt azért is tesszük, mert hogy mégiscsak egy festetics pincében vagyunk. Ez egy elvárás is a vendégek részéről, amikor eljönnek egy ilyen 200 éves múltú pincébe, hogy a környék borait, a balatoni borokat be tudjuk mutatni. És azért jó, hogy két szomeliénk van, mert két szerethető egyenlőségű ember, akik egészen más élettapasztalattal rendelkeznek, és nagyon egyet tudnak érteni egyébként a borok világában, és mégis mindenkinek van egy kedvence, egy kedvenc tétele. És most úgy is választották össze, hogy az adott tételsorokat közösen találták ki, és a szívükhöz közelebb állott fogják bemutatni ők személyesen.
Mi a legnagyobb büszkesége a festetics pincének?
Eddig is volt egy kiállításunk, ez a festetics gasztronómiai és szőlészeti kiállító tér, amit most sikerült megint bővítenünk. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumtól béreltünk ki 70 műtárgyat, és mutatunk be itt a közönségnek, illetve a festeticseknek a múltját az 1800-as évek végéről, 1900-as évek elejéről próbáljuk még képanyaggal bemutatni. Ez innentől egy nagyon hálás küldetés és feladat, hogy egyfajta hagyomány ápolás is. És ugye az, aminek nagyon-nagyon ülök, hogy már nekünk az étlapunkon fönt van egy festetics menüsor, tehát bárki, aki ide látogat, ez gyakorlatilag megkóstolhatja Ács Istvánnak a közreműködésével egy valódi menüsort, amit annól a hercegek ettek 100-150 évvel ezelőtt.
A kutató munkában ki volt a segítségükre a séfeknek?
Ez egy nagyon hosszú feladat volt. Iski Szilvia és Kardos Laura, a Keszthelyi Kastélynak a két munkatársa vett részt a kutató munkában. Egyrészt a Festics Könyvtár, illetve a Széchenyi Könyvtárban végeztek kutató munkákat, és találtak meg 18 régi festetics családi címerrel ellátott menüsort, és ezután Varjó Vili vezetésével készítettünk receptúrákat ezekből az ételekből. Varjuséfről annyit kell alapvetően tudni, hogy nagy rajongója egyébként a 19. századi konyhának, és nagyon mélyen belemélyedt az akkori konyha technológiába, és próbálta azokat az akkor fölelhető alapanyagokat és konyha technológiát így összepárosítani. De természetesen ezt a mai konyha technológiára próbáltuk értelmezni, hiszen nem lesz nekünk fatüzeléses sparheltünk. Azt gondolom, hogy a receptúrákat olyan szépen kidolgoztuk egyébként, hogy hőfokra, percre pontos receptúrákat, meg gramra, milligramra pontos receptúrákat, hogy ha valaki eljön hozzánk, akkor tényleg, ha fél év múlva eljön, ugyanazt az ételt fogja az asztalra kapni, és ebben nem is lehet ebben megalkulás. Mi most szervezünk egy festés gasztronómiai hetet, ami május végén, június elején fog lebonyolódni. 8 éttermet hívunk össze, hogy dolgozzunk közösen ezen a héten. Szeretnék ezt hagyományosan megszervezni Keszthely városnak a város ünnepségével azonos időpontba. Én hiszem azt, hogy a térségünknek az egyik kitörési pontja tud lenni, hogyha ezeket a festett ismerőket, ezeket bevezetjük a köztudatba. Tehát ugye erre már van példa a világban, de ha csak Magyarországon gondolunk, hogy az Eszterházi rostély és az Eszterházi tortára, ma mi kis menüinket is, a festett ismerőinket is meg tudjuk hirdetni. És azt gondolom, ez egy nagyon jó hívószó. Tehát itt mi nálunk elég sok turisztikai termék van, de itt ez május végén, június elején pont van egy olyan kis szezonvált, hogy a tavaszi szezon és a nyári szezon közötti időszak egyébként, amikor pont ezt a kulturális, gasztrokulturális vénánkat kéne megmutatnunk.
Hogyha az Eszterházira már tudtál példát mondani, esetleg van a Festetics menüben egy olyan a fejedben, amire azt mondod, hogy igen, ez olyan hívóétel lehet, hogy erre fel fogják kapni a fejüket, vagy sikerétel lesz?
Hát ott van a libamáj, a Festetics halleves, a tasziló rostélyos, vagy a Lady Hamilton csirke, mert tehát ezek olyan ételek, amiket muszáj kipróbálni vendégeknek.
Most pedig következzen a Zenit Balaton étterem séfje Ács István, aki megálmodta az aznapi menüsort, amit a 13 séf együtt közösen varázsolt a vendégek elé.
A régi idők ízeit szerettük volna a mai napon megmutatni egy kicsit modern formában, ezért az alapanyagokat úgy találtam ki, hogy amit akkoriban a festeticsek ettek, étkeztek, abból próbáltunk ma dolgozni. Felelhető a menüsorba, mint uradalmi étel akkoriban a kacsamáj, a hízott kacsamáj, az alma, a levesnél a Balatonhoz kötődően a fogasfilé és a zalai rákra utalva a mai menüben a tigrisrák, a melegelő ételben a nyúl, a spenót és a gomba, a főételben a szarvas, a burgonya és a karotta, a desszertben pedig, mivel nagyon híres volt a manduláról ez a környék, ezért a mandula a fehér csokoládéval volt a feladat a séfeknek.
A ráknak van itt hagyománya a Balaton körül?
Igen, mint zalai ráknak volt akkoriban jogosultsága, most már ezt ugye átváltotta a garnéla és a tigrisrák.
És ez a zalai rák, ez hol tenyészett?
A Zala folyóban fogták, ott halázták, és nagyon nagy hagyománya volt, és nagyon szerették.
És itt egy plakáton láttam édesapádnak az egyik útravalóját, amit neked üzent. Az így szól, hogy nem kötelező a palacsinta evés. Én meg voltam győződve, hogy palacsinta is lesz ma a menüben.
Igen, lesz a menüben. Főételni az egyik köretbe a palacsinta bele van téve. Igen, édesapámnak az ilyen nagy mondásai, azok mindig így kihatottak az életemre, és azért szerettem volna, hogy ez ki lenne írva. Ezzel azt szerettem volna utalni, hogy én is megpróbálom úgy élni az életemet, hogy küzdök, csináljuk, de mindig afelé hajtok, hogy ha valakinek nem tetszik, ahogy én itt a konyhában gondolkodok, amikor már annyira elmegyünk a végletekig, akkor nem kötelező.
Ez azt jelenti, hogy fel is út, le is út, vagy azt jelenti, hogy lehet ötletelni?
Igen, lehet ötletelni.
Mi az, ami most mondjuk ebben a menüsorban számodra a legkedvesebb?
Balatoni gyerekként, horgászként és keszthelyi szülőtként a fogasfilé az nekem nagyon, nagyon nagy alapanyagom, és nagyon-nagyon szeretek vele dolgozni is. Most egy hal galuska formájában lesz megmutatva, de ahogy én készítem, azt konfitálva szoktuk, szóval hirtelen körbepirítjuk rostappal, és utána pihentetjük olívaolajban a halacskát, és akkor ő nem lesz száraz, és ízletes marad a húsa.
És a desszertről meséljünk még valamit.
Fehércsok is piskóta közé egy nagyon jó ízű vaníliahab fog kerülni, friss eperrel, és lesz hozzá egy mandula grillázs, és egy pirított mandulás epres köret.
Hogy van ennek a 13 séfnek a beosztása itt a munkafolyamatokban? Hogyan képzeljük el?
Mielőtt ez a vacsora létrejött, előtte háromszor találkoztunk. Egy vacsorát mindig legalább háromszor találkozunk. Az első nap egy ilyen ötletelős, második alkalommal már az alapanyagokat elmondom a kollégáknak, és hogy ki kivel fog dolgozni. és a harmadik az pedig a főpróba, amikor már élesbe csináljuk, szóval mindenki hozza az ötletét, és közösen megvitatva, megtárgyalva elhatározunk, hogy a következő estét így szeretnénk létrehozni.
Gondolom, hogy ez a harmadik főzéshez avval zárul, hogy ti el is fogyasztjátok ezt az ételt.
Így van, elfogyasztjuk az ételt, és hát ötletelünk rajta, végülis az egész egyesület azért is jó, mert egymást tudjuk egy kicsit cukkolni, húzni, és különböző szakmai dolgokat megvitatni, tervezgetni. Úgyhogy egy nagyon jó kis összejövetelek.
Van esetleg valami olyan speciális technológia, ami kötődik a festetics korabeli ételekhez?
Kimondottan ezek az egyben sült és egyben készített húsok, vathúsok, ezek, amik szerintem úgy jellemzőek. Most például ugye egy szuvidolással készítettük az egyben szarvasokat, egyben a felsából. Remélem, hogy ízleni fog a vendégeknek, és mindenki elégedett lesz.
Még mielőtt meghallgatnánk a vendégek visszajelzéseit, derüljön ki végre, hogy mit is jelent pontosan a 13 séf összefogása. Farkas Bálint ötletgazda meséli el, aki hazatérve külföldi munkahelyéről kezdeményezte a hévízi, keszthelyi és vonyarcvashegyi séfek szorosabb együtt gondolkodását.
Korábban itt dolgoztam 2000-től 2008-ig ezen a környéken, és akkor rengeteg séffel kapcsolatban voltam. Én is kerestem őket, és ők is kerestek engem. Utána elsodort az élet külföldre, és amikor visszatelepültem, akkor újra felvettem velük a kapcsolatot, és külföldön volt egy tapasztalatom, egy ehhez hasonló összeállás, ami mondjuk évente egy alkalommal történt, amikor öt séf készítette egy vacsorát, és azt kérdeztem a séfektől, hogy lenne kedvük ebből rendszert csinálni, hogy találkozgassunk. Azon kívül, hogy csak örömfőzünk és vacsoraesteket tartunk egymás házatáján, azon kívül a hétköznapokban is tartsunk össze, segítsük egymást alapanyaggal, munkaerővel, ötlettel, tapasztalattal, panaszkodjunk egy kicsit, üljünk le, beszélgessünk, osszuk meg a véleményünket, bátorítsuk egymást, tehát egy ilyen közösséget szerettem volna létrehozni. Emellett még két hitvallásunk is van, hogy a tanulók terén egy picit ösztönözzük a gyerekeket, vagy motiváljuk őket, vagy példát mutassunk, valamint a helyi termelőkkel egy szorosabb összefogást kialakítani. És ezt 3 éven keresztül saját erőnkből, saját anyagi finanszírozásunkból vittük véghez. Nagyon nagy összefogás lett belőle. A partnerek, akik támogatnának minket, abba azért azt mondom, hogy szkeptikus vagyok, tehát az nem igazán sikerült, és pontosan ezért döntöttem úgy 3 év működés után, hogy saját kütfőből leültem a számítógép elé, megnéztem, hogy hogyan kell egyesületet alakítani. Ehhez azért találtam segítőket. És egyesületté alakultunk azért, mert így kicsit komolyabbnak tűnünk a támogatók, beszállítók, cégek, szállodák, akár másfajta cégek szemében. És a séfeken is azt látom, hogy őket is valami büszkeség tölti el, hogy egy egyesület tagjai. Ettől függetlenül rengeteg energiát teszünk bele a saját kútfőből és saját ötletekkel, és az egyesület az arra van, hogy mondjuk legyen egy ilyen kis pólyánk, ami hordoz minket, ami biztonságba tart, és ez nagyon jó érzés. A séfek között nem egy rivalizálás, hanem inkább ez az egymásra találás. Egymástól nem volt 1 kilométer, hogy dolgoztunk. Hát Hévíz azért nem egy nagy város, és a több szálloda is van, meg étterem, és nem igazán kommunikáltak egymással. Most, a mai nap megint csak az van, hogy előjönnek a régi történetek, beszélgetnek egymással, az aktuális politikai, gazdasági, mit tudom én milyen helyzetekkel tisztában vannak, egy közösség lettünk, egy baráti társaság. És egy nagyon érdekes történet ez a 13 séf, mert igazából 12-en ültünk az asztalnál, amikor meghívtam őket 2017-ben őszén egy reggelire, az akkori szállodában, ahol dolgoztam. 12-en ültünk az asztalnál, és akkor csak felvázoltam nekik, hogy miről lenne szó. Megállapítottuk az első alkalmat, hogy 2018. április 13-a péntek, az lesz a vacsoraestünk, és hogy nem vagyunk babonásak. Erre mondja a kollégám, hogy hát az micsoda jó dolog lenne, hogy 13 séf, 13-án pénteken főz, és mondtam neki, hogy Lajos, figyelj, 12-en voltunk az asztalnál. Erre közben a másik kollégám is reagált, hogy hát akkor legyen az, hogy 13-nak hívjunk be egy mentort, egy nyugdíjas séfet, aki tanított minket. Mondjuk engem nem, mert én pesti vagyok, de a séfek, akik ismernek olyan szakembereket, akikhez jó szakmai tudás, jó emlékek fűzik meg tényleg elindították a pályán, és akkor így került a szó Zámbó Tiborra, és ez egy teljesen egyöntetű döntés volt, mert mindenki ismeri a Tibi bácsit, és Ő a mai napig ugye velünk van. Helikonnak volt a konyhafőnöke, de volt versenycsapatnak is a tagja, akire mindenki fölnéz. És ez megint ad egy olyan eszmeiséget ennek a társaságnak, hogy van a Tibi bácsi, akire mindenki fölnéz, az ő véleményére számítunk, de amikor például a vacsora estek vannak, akkor mindig a házigazda séf az, aki a kapitány. A többi az csak dolgozik.
Mi az, ami a legnagyobb örömforrása mindennapi munkádban? Vagy mondjuk egy-egy ilyen alkalomkor, amikor egy különleges esemény van?
Hát többféle sikert tudok megélni. Alapvető persze, hogyha üres tányér jön vissza. Azért így visszagondolok az elmúlt 30 évre. Rengeteg dologgal foglalkoztam. Tehát nem csak az volt, hogy szakács voltam, dolgoztam a konyhában, és rakosgattam a serpenyőket, sütögettem a húst, és takarítottam a konyhát, és hazamentem, hanem a versenyzésektől elkezdve a food stylist munkákig, a fejlesztések, tehát amikor felkért egy cég, hogy vajkrémeket, nem tudom, miket kreáljak, akkor felkértek arra, hogy lektoráljak recepteket, hogy abból a beküldő háziasszonyok majd kapnak ajándékot, és nyereményük lesz, és beválogattak a szakácsválogatottba kétszer, mester szakácsi címet kaptam, szakácsmester kurzust elvégeztem, tehát hogy tanulókat foglalkoztathassak, és közben privát jönnek olyan felkérések, hogy ez a cég meg akarja változtatni a csomagolását a termékein, amit nagy üzletházakba árulnak, és akkor ott vagyok, és a megrendelő előtti csipesszel rakosgatom a babot meg a zöldséget. Ezek nekem mind kihívások voltak, ami lehet, hogy másoknak butaságnak tűnik, de számítottak arra a tudásra, hogy én ezt meg tudom oldani. A versenyzés az meg egy külön kaszt volt, hogy éveken keresztül volt olyan év, hogy minden hónapban voltam valahol versenyen, és ami a siker, az az, hogy ezt az akkori főnökeim, vezetőim meglátták bennem, és támogattak benne. Tehát nem kellett küzdenem érte, hanem azt mondták, menjél, csináld, mert te ezzel magadnak is, meg nekünk is úgymond hírnevet hozol, és a szakmádba egy csomó dolgot tudsz hozni, amit utána visszajössz, és beépíted a mindennapi munkádba, amivel nekünk is profitálsz. Tehát sok-sok-sok siker van. Ma például az a siker, hogy megint itt látom azt a 12 embert, akit végezték a dolgukat, és most ilyenkor fülig ér a szájuk, azért is itt tartjuk az interjút, mert bent hangzavar van, mert röhögünk, fricskázunk, viccelődünk, ökörködünk.
De hát közben ez a konyhai élet része.
Igen, de közben meg olyan munkát végzünk, hogy már nem kell reklámozni a vacsora, most lesz, egyébként kiszámoltam, most lesz a 15. vacsora estünk, ahova nem kell reklámozni. Mert megvan az a bázisunk, egy olyan szurkoló táborunk van, hogy kétszer kell megtartani a vacsoraesteket, mert nem férnek be egyszerre.
És akkor következzenek a vendégek, hiszen a séfek legnagyobb elismerése, ha vacsora után üres a tányér, ha dicsérő szavakat kapnak visszajelzésül, és az, ha a vendégek magukkal viszik az ételek ízének emlékét is.
Helyi környékbeli vagyok, évek óta itt élek a környéken, és nagyon régóta szemezgettem ezzel a rendezvénnyel, de valahogy úgy adta a sors, hogy most ez az első alkalom, hogy én ide feljutottam. Amúgy a párommal egy ilyen születésnapi, névnapi ajándék volt az, ami alapján idejöttünk, illetve egy kedves barátunk ünneplitta az 50. születésnapját, úgyhogy ez itt az apropó, hogy végre valahára sikerült ide eljutni. A környék, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy mind a turisztika, mind a vendéglátás, és hát nyilvánvalóan az hozzákapcsolódó gasztronómia azért elég magas színvonalon van jelen, az azért egy ilyen koncentrált, eszenciális módon jelenik meg. Az elejétől fogva követem ezt, és tényleg az volt, hogy már nagyon-nagyon érett az, hogy én végre megkóstolhassam azt a menüsort, amit éppen az adott alkalommal összerak ez a csoport. Úgyhogy az érdeklődés megvolt, de tényleg ma este jött el az alkalom, hogy én ezzel tényleg találkozhatok.
A 13 séf közül valamelyiknek sikerült-e már korábban a konyhájába betérni, kipróbálni? Van-e kedvenc?
Jó pár séffel találkoztam, akár munkakapcsolatból is, rendezvényszervezőként tevékenykedek, és például Zámbó Tiborral már dolgoztunk együtt projekteken, szakácskönyvön, rendezvényeken is. Itt azért ismerős arcok vannak, maga az ötletgazdát Bálintot pedig abszolút olyan egyszerű módon ismerem, hogy egy óvodába járnak a gyermekeink, és mi minden reggel találkozunk civilként, amikor érkeznek a gyermekeink, és köszönünk egymásnak. Úgyhogy igen, ez egy olyan kis térség, ahol azért alapvetően teljesen mindegy, hogy ki milyen szakmában tevékenykedik, de találkozik a másikkal. Most egy másik arcát ismerhette meg, és gratuláltam ahhoz a bizonyos előételhez, amit például a Farkas Bálint rakott össze.
Melyik volt a mai menüből a kedvenc? Melyik ízlet legjobban, vagy melyik volt a legkülönlegesebb?
Hú, ezt nagyon nehéz eldönteni, mert kiváló volt a válogatás. Én azt mondom, hogy mivel hogy azért a főételek mindig is az embereknek a szíve csücske, és maga a vad, az szintén itt Zalában azért azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon emblematikus dolog, akár merre is nézünk. Én azt mondom, hogy az hozta nekem a legtöbbet, amit vártam tőle, de ugyanúgy a fogas, amit a zalai és a balatoni ízvilágot csempészte bele ebbe a menüsorba, az is egy kiváló választás volt ezzel a rákkal. Nem nagyon tudom eldönteni, megmondom, mert szinte minden nagyon lett, tehát így tökéletes volt.
Az ötödik alkalom, hogy részt vettem ezen a vacsorán.
Miért jársz rendszeresen erre az eseményre?
Természetesen azért, hogy az ízeket megkóstoljam. Kíváncsi vagyok a séfeknek a kreativitására, hogy egy-egy témában hogy tudnak elmélyedni, és milyen érdekes ételekkel kínálják meg a vendégeket. Itt mindig megtalálom azokat az ízeket, és azokat a recepteket is, amiket mondjuk haza tudok vinni, és háziasszonyként is tudom hasznosítani őket. Legnagyobb értéknek azt tartom, hogy ők örömmel főznek. Azt sajnálom, hogy fiatalabbak nincsenek közöttük, de példaként állhatnak a fiatalok előtt, és abban bízom, hogyha többen eljönnek egy ilyen vacsorestre, fiatalok is, szakmát szerető fiatalok is, akkor ő számukra ez inspiráló lesz. Tehát az inspirációt azt mindenképpen nagyon fontosnak tartom. Voltam már többőjüknek az éttermében is, azért ez a 13-as vacsora igényel egy olyan közönséget, akik érdeklődnek a gasztronómia iránt, kicsit ínyencek, mindegyik helyszín csodálatos volt, de itt, mivel én lokálpatriótaként balatonimádó vagyok, azt gondolom, hogy ez a Zenith Hotel, ez egyszerűen zseniális helyszín. Rálátunk a Balatonra, miközben iszogatjuk a finom borokat, és akkor itt meg is említenem, hogy fantasztikus volt a mai estének a borok és az ételeknek a párosítása. Szerintem csodálatos volt a mai estén, úgyhogy ezt külön köszönöm a szomeléknek is.
Az üres tányérok mellől, a dicsérő szavak után a Festeticsek emlékével búcsúzunk Vonyarcvashegytől és a Zenith Balaton étterem csodálatos panorámájától. A rövid szünet után egy egyetemistáknak szóló turisztikai pályázat bemutatásával folytatjuk az Egy életem műsorát.